Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent lélek közösségében. Amen. Isten hozta a testvéreket, szeretettel köszöntök mindenkit. Ez imahét záró vasárnapon. Isten lelke tegye gazdaggá a vele való találkozásunkat. Énekeljük kezdőénekül, kedves testvérek, a 105. Zsoltár első két versét. A 105. Zsoltár első verse így kezdődik: adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét, amint ez írva található a János evangéliumának első részében, az első verstől kezdődően. Felolvasom Isten igéjét a János evangéliumának első részéből, az első 13 versből. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ez kezdetben Istennél volt. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. Volt egy Istentől küldött ember, kinek neve János. Ő jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. Az igazi világosság eljött már a világba, amely megvilágosít minden embert. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek, akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatából, hanem Istentől születtek. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval a következőképpen. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egy szülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Isten, kedves testvérek, elénekelve a 299. éneket. A 299. ének mind négy versét énekeljük. A 299-es ének így kezdődik, az Isten bárányára letészem bűnöm én.
Az Isten bárányára letészem bűnömét, és lelkem béke várja ott a keresztet.
Imádkozzunk, testvérek! Szerető Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked, hogy áthoztál minket az imahét lépcsőfokain, és megérkezhettünk most erre a záró alkalomra, azért, hogy hálát adjunk neked minden áldásért, amit közöltél velünk az elmúlt hét estéin. Köszönjük neked azokat a vendég lelkipásztorokat, akiket elküldtél hozzánk, akik által szóltad az életbeszédét. Köszönjük neked, hogy most is újra szólni akarsz hozzánk. Azért, hogy a te szavad ismét világosságot gyújtson a mi szívünkben. Elűzze szívünk árnyait, a gyásznak a homáját, a veszteség fájdalmát enyhítse, gyógyítsa a betegeket, és erősítsen hitben mindnyájunkat. Istenünk, szükségünk van arra, hogy te újra és újra beleszólj a mi életünkbe. Szükségünk van arra, hogy a mi szívünkben újra világosságot gyújts, úgy, ahogyan Pál apostol fogalmazott a korintusiakhoz írt levélben. Mert látod, Urunk, hogy sokszor sötétség uralja a mi szívünket. Tele van a mi szívünk aggodalommal, félelemmel, nyugtalansággal, sok olyasmivel, ami nem méltó hozzád, a dicsőség urához, a világ világosságához. Köszönjük neked, Istenünk, hogy Jézus Krisztusban elküldted hozzánk a testélet igét, azt a mennyei fényt, aki be tudja világítani életünk homályát, és aki rá tud világítani életünk útjára azért, hogy bátran haladjunk előre, ne bukdácsoljunk, ne botladozzunk, és idejében észrevegyük a sátán által állított csapdákat, hogy ki tudjuk kerülni azokat. Köszönjük neked, hogy így akarod megőrizni a mi életünk épségét, és így akarsz segíteni minket célba érkezni a te mennyei dicsőségedbe. Istenünk, te könyörülj mindazokon, akik most összetört szívvel vannak jelen ezen az Isten tiszteleten, vagy akik bárhol másút hallgatják, vagy nézés által követik a mi együttlétünket. Áld meg őket is, hogy tudjanak úgy jelen lenni a közösségben, mint testvéreink, hogy együtt tudjunk dicsérni és magasztalni téged, és együtt tudjuk kérni tőled lelkünk számára a mennyei gyógyszert, az ige táplálékát, hogy így együtt erősödjünk általa. Amen. Készüljünk, kedves testvéreim, elénekelve a 380-as ének első két versét. Az ige hallgatásra készülve énekeljük a 380-as ének első két versét. Az első vers így kezdődik: Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Hallgassuk meg, drága testvérek, az imai záró vasárnapra az indonéziai keresztjének által összeállított program szerint előírt alapigét a János evangéliumának 8. részéből, a 12. verse. A János evangéliuma 8. részéből a 12. verset olvasom. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Ismét szólt azért hozzájuk Jézus mondván, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Eddig tart az alap. Drága testvérek, nagyon ismerős Jézusnak ez az önkijelentése. Tudjuk, hogy emellé sorakozik még 6 olyan másik énkijelentése Jézusnak, ami ugyanígy kezdődik, mint a mai alapigénkben elhangzó önkijelentése. Én vagyok. A János evangéliuma 7 ilyen önkijelentését írja le Jézusnak. Vegyük csokorba ezeket, és rögtön rájövünk, hogy mindegyik olyan ismerősen hangzik számunkra. Én vagyok az élet kenyere, mondja Jézus a János evangélium a 6. részében. Én vagyok a világ világossága, következik itt a 8. részben. Aztán én vagyok az ajtó, mondja a 10. részben. Én vagyok a jó pásztor, hangzik ugyancsak a 10. fejezetben. Én vagyok a feltámadás és az élet, olvassuk a 11. rész 25. versében. Én vagyok az út, az igazság és az élet, olvassuk a 14. részben. És én vagyok az igazi szőlőtő, hangzik a 15. fejezetben. Látjuk, hogy János milyen nagy hangsúlyt fektetett Jézus tanítványaként arra, hogy megőrizze számunkra írásba rögzítve Jézusnak ezeket a bemutatkozásait. Különösen hangzik Jézusnak ez a 7 féle kijelentése. Én vagyok. Ha csak ennyit hallanánk, és nem következne mindaz, amit itt a felsorolásban hallottunk, kenyér, világosság, ajtó, pásztor, feltámadás, élet, út, igazság, élet, szőlőtő, ha csak ennyit hallanánk, hogy én vagyok, már ez is nagy örömhír lenne számunkra. Egy mulandó világ kellős közepén, ahol érezzük, hogy kifolyik az élet a kezünk közül, úgy, mint a homok szemek a tengerparton játszadozó kisgyermek markából, egy ilyen mulandó világ közepette, ilyen porból való és porrá váló mulandó lényeknek hatalmas örömhírt jelent, hogy jön valaki közénk, és azt mondja állandó jelen idejűségben, hogy én vagyok. Én vagyok. Én vagyok az, aki voltam, és én vagyok az, aki mindig is leszek. Hasonlóan mutatkozott be Isten Mózesnek. Akkor, amikor elhívta őt, az égő csipkebokor lángjában megszólítva őt. Kicsoda vagy, Uram? Mit mondjak az én népemnek, ahova visszaküldesz engem? Ki küldött engem? A vagyok, az, aki mindig létező, az állandó jelenlevő, aki soha nem akar hiányozni sem a te életedből, sem a néped életéből. Igen, ez az állandó vagyok szólít meg minket is újra. Azt olvassuk, alapigény bevezető sorában, hogy ismét szólt Jézus hozzájuk, mondván. Ismét. Az előző fejezetben olvassunk arról, hogy Jézus részt vett a zsidók legnagyobb ünnepén a jeruzsálemi templomban, a lombsátor ünnepén. Amiről tudjuk az ószövetségi rendelkezések szerint, hogy 7 napig tartott. Jézus korára már 8 napra nyúlt. Ez a Mózes idejében 7 naposra szánt ünnepség sorozat. És ezen az ünnepen, ahol korábban az előző fejezetben ismerősen felcsendült Jézusnak a szava, ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám és igyék. Ott az örök élet forrásaként mutatja be magát Jézus, és ezért hívja a lombsátor ünnepén résztvevő zsidó sokasságot önmagához. Különös ünnepség sorozat volt ez ott Jeruzsálemben, amikor a pusztai vándorlás idejének arra részére emlékezett a zsidóság, amikor a sivatag vándorlása közben lombsátrakban, ilyen ideiglenes helyeken húzta meg magát ez a nép. Josephus Flavius, az első századi zsidó nagy történet író úgy utal vissza erre a lombsátor ünnepére, ami Mózes idejében, és később is 7 napig, de Jézus idejében már 8 napig tartott, hogy ez az ünnep. Ez volt a zsidóság legnagyobb ünnepe. Ez mindenki ünnepe volt. A rabszolgáké is, olyankor nekik is joguk volt ünnepelni, a szegényeké is, és egyben ez az ajándékozás ünnepe is volt. Hasonlít egy kicsit a mi karácsonyunkhoz. Ekkor a templomot Jeruzsálemben ékesen feldíszítették, felségesen kivilágították. Az asszonyok udvarában 25 méter magas kandelábereket állítottak fel, 4 hatalmas ilyen oszlop nyúlt a magasba 25 méter magasan, és mindegyik oszlop tetején 4 arany tál volt olajjal tele, és ezt gyújtották meg. És ezek a lámpások, ezek a kandeláberek olyan hatalmas fényt árasztottak, hogy az egész Jeruzsálemben látható volt. Bevilágított minden udvart, az ünneplő nép lakóhelyeit. Esti áldozatot mutattak be, majd örömünnep következett, hangversenyek, énekkarok, fáklyatánc váltották egymást. Szinte ilyen karneválszerű, jó kedv, ilyen fékevesztett együtt ünneplés lett orrá éjszakába nyúlóan ezen a népen. Közmondásossá lett Izrael népe körében, hogy aki nem látta a sátoros ünnep örömünnepéjét, az nem is látott még igazi örömöt. Öröm és fény felséges egybefonódása volt ez tehát. És érdekes módon, mikor szólal meg Jézus ismét ezt az én kijelentést mondva önmagáról, hogy én vagyok a világ világossága? Éppen azután szólal meg ismét, miután csodálatos, isteni irgalmával, megbocsátó szeretetével feloldozza a halálra szánt házasságtörésen rajta kapott nőt. És az előző versekben éppen ez a történet van leírva. Amikor a házasságtörésen rajta kapott asszony, a farizeusok és írástudók oda cipelik Jézus színe elé, a kövek már ott vannak a kezükben, és felteszik Jézusnak a provokáló kérdést. Mózes azt rendelte, hogy az ilyent halálra kell kövezni. Te mit mondasz? És tudjuk Jézus, hogy reagálta lesz. Először hallgatott. Aztán lehajolt, és földre a porba írt valamit. Aztán a sürgető kérdésükre felemeli a fejét, a szemükbe néz, úgyhogy kivírhatatlan lett a vádló, írástudók és farizósok részére Jézusnak ez az átható isteni fénysugaras tekintete, és hallják Jézus szájából, az vesse rá az első követ, aki maga nem vétkezett. És tudjuk, hogy hogy zárul ez a történet. Hogy mind megszégyenülten eloldalognak, és végül ott marad Jézussal szemben egyedül ez a halálra szánt asszony. És Jézus azt mondja neki, miután kiderül, hogy senki sincs, aki vádolná már, mert a vádlók mind eltakarodtak a Jézus fényében, nem bírtak megállni, nem bírtak szembesülni saját bűnös, bukott természetükkel. És azt mondja Jézus, hogy én sem vádollak téged, eredjes többé ne vétkezz. Testvérek, ez a történet nagyon világosan bizonyítja azt, hogy az isteni világosság fénysugarától megriad a sötétség és menekül. Úgy, mint a sötétségben meghúzódó pincebogarak, amikor hirtelen felgyújtjuk a villanyt a pincében, igyekeznek a fény elől menekülni a sötét zugba. És így menekül a sötétség Jézus fényétől. Tudjuk, testvérek, hogy miért van szükség erre a világosságra, erre a fényforrásra. Azért, mert másképp nem lepleződik le a bűn. Másképp nem derül ki, hogy miközben én a farizeusok írástudókhoz hasonlóan a másikat meg akarom ítélni, akár halálra is akarom ítélni, ha közben én magam sem vagyok külön, és ugyanolyan ítéletet érdemelek én is. Emlékszünk az ószövetségi híres történetre, amikor Dávid király elköveti a kettős nagy bűnét, a paráznaság és a gyilkosság bűnét, Betsabéval vétkezve, és annak férjét Uriást a halálba küldve, megjelenik nála Nátán próféta, Isten embere. És elmond egy találós mesét. És tudjuk, hogy az igazság érzete, hogy felforr rögtön Dávidnak, és azt mondja, hogy aki elvette annak a szegénynek egyetlen báránykáját, halálra méltó ember. És Nátán próféta határozott hangon megszólal, és kinyújtja mutató ujját, és azt mondja Dávidnak, te vagy az az ember. És Isten világosságának leleplező fényében kiderül, hogy miközben Dávid halálra ítélné azt a csak kitalált történetben szereplő embert, aki elvette a szegény ember egyetlen báránykáját, aközben ő az, aki méltó a halálos ítéletre. És ugyanúgy, ahogy itt Jézus előtt meg kellett volna kövezni ezt a parázna asszonyt, úgy kellett volna halálra kövezni Dávidot is, annak ellenére, hogy Izrael királya volt, a mózesi törvény alapján. Igen, így lepleződik le a Jézus világosságában az emberi szívnek a sötétsége. Minden titka kiderül, és ezért sokan nem mernek a Jézus világosságába lépni. Ezért nem tudnak mit kezdeni a megváltó Krisztussal. A Teremtő Isten kell gondoskodjon jó időről, jó termésről, egészségről, szerencséről, de a megváltó Krisztus, ez a világ világossága, akinek fényében lelepleződöm, és kiderülnek rejtett titkai, ez a Krisztus sok embernek nem kell. Azt mondja János evangélista, a világosság a világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot. Mert az ő cselekedetei gonoszak voltak. Aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot, s nem megy a világosságra, nehogy lelepleződjék. Emlékszünk a másik nagyon ismerős, ezúttal új szövetségi történetre, amikor Jézust befogadja Zákeus, ez a sokak által megvetett, lenézett, kikerült fővámszedő, ez a csaló, kabzsi ember. A Jézus fényében, anélkül, hogy Jézus egy bűnét is hangosan megnevezné a társai előtt, Zákeus önként előáll, és elkezd vallani. A Jézus fényében lelepleződik minden sötét titka az ő eddig életét. Saját szájával mondja ki, hogy mennyit lopott, mennyit csalt, hány embert becsapott. De a Jézus jelenlétében megszületik benne az elhatározás is, a jóvátétel. Négyszer annyit fizetek vissza annak, akit becsaptam, mondja Zákeus. Igen, a Jézus fényében így gyógyul a korábban rejtőzködés sötétséghez hozzászokott pincebogár lélek. Testvérek, hol hangzik Jézusnak ez az ismételt megszólalása? A templomban. Azt olvassuk itt a 8. rész 2. versében, hogy Jézus korán reggel már újra ott volt a templomban. Az előtt nap, amikor belekiáltotta a szomjas lelkekbe, hogy jöjjetek én hozzám, és igyatok az örök élet vizéből. Egy nagy vita támadt Jézus körül. És vitatkozva hagyták el a templomi helyszínt, mindnyájan hazamenve. De másnap reggel korán már ott volt újra Jézus. És akkor történik ez a jelenet a parázdasszonnyal, és utána ismét megszólal Jézus, és azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága. Jézusnak ez a megszólalása az asszonyok, a nők udvarában történt. Tudjuk, hogy a jeruzsálemi templom udvara különböző részekre volt beosztva. Volt egy olyan udvar része a jeruzsálemi templomnak, ahova az asszonyok mehettek be, és nem mehettek tovább, és nem is vegyülhettek a férfiakkal. És ebben az asszonyok udvarában volt felállítva az a négy hatalmas kandeláver, 25 méter magasan világította be nem csak a templomot és környékét, hanem szinte az egész Jeruzsálemet. És mikor ezek kialudtak, mert itt már a 8. napon vagyunk, az ünnepség végén, mikor ezek a hatalmas világító kandeláberek kialudtak, akkor szólal meg Jézus, és azt mondja, én vagyok a világ világossága. Amikor rájön ez a nép, hogy tarthat ugyan 8 napig is ez a hatalmas ünnepség sorozat, de egyszer az ember által mesterségesen meggyújtott fények kialusznak. És akkor ismét rátelepszik a lélekre a homály, a sötétség, a fájdalom, a gyász, a csalódás. Volt részük ugyan egy külsőséges, szenzációs, pompás ünnepség sorozatban. De ha odabent nem gyúlt világosság a szívben, és ez a világosság csak egy külső, hamar kialvó fény maradt, akkor megint csak sötét lélekkel bandukolhatnak haza a szent helyről az zarándokok. És Jézus ekkor szólal meg. Az én világosságom nem 7 napig tart, és nem csak néhány 100 méterre világít, hanem ez a mennyei fény, amit én hoztam közétek, beragyogja a ti élteteket, egészen az örökké valóságig. Igen, ez a testélettige, ez a mennyei fényforrás több, mint a törvény. Több, mint az ószövetségi szertartások sorozata. Jézus Krisztus érkezésében beteljesedett az Ézsaiási profécia. Ott azt hangzott, kelj fel tündökölve, mert jön a világosságod, az Úr dicsősége ragyog reád. Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, a dicsősége meglátszik rajtad. Sőt, világosságodhoz népek jönnek majd, és királyok a ragyogó fényhez. Olvassuk az Ézsaiás 61:2-ben. És testvérek, az új szövetség úgy kezdődik, hogy amikor Jézus Krisztus megjelent Galileában, ebben a Júdea beli előkelők által lenézett tartományban, ahonnan Nátánael szerint sem támadhat semmi jó, akkor Máté evangélista úgy rögzíti, hogy Jézus eme Galileában történt megjelenésében beteljesült az ószövetségi profécia, hogy a pogányok világossága eljött, és meglátogatta a napfény, a naptámadat a magasságból ezt az elesett, sötét tartományt is. Úgy, ahogy Zakariás, a pap profétálta keresztelő János születésekor. Testvérek, a templomban mondta Jézus ezt, hogy én vagyok a világ világossága. Azon a szent helyen, ahol annyi minden egyéb történt, ami nem Isten kedvére való volt. Abban a templomban, ahol Jézus Krisztus kénytelen volt korbácsot venni a kezébe, és kiűzni onnan az árusok sokaságát, akik zsivvásárrá tették a szent helyet. Latrok barlangjává züllesztették az imádság házát, mondja Jézus. És az ő megjelenésével lesz ismét a szent hely az isteni világosságnak a helyszínévé. Testvérek, a templom nem elég önmagában. Ha nem jelenik meg benne a világ világossága, és ha nem gyúl bennünk is mennyei fény, akkor a templom önmagában nem elég. Hiába szép, rendezett, karbantartott, jól kivilágított és kifűtött, nem segít előbbre, ha nem gyúl fény odabent a mi szívünkben. Aztán azt is tudjuk, hogy az asszonyok udvarában ott voltak nagy persejek. Jézus a nagy persej közelében mondja ezt, hogy én vagyok a világ világossága. Mint egy jelképes üzenet van ebben arra nézve, hogy Jézus rávilágít a pénzügyeinkre is. A templomi pénzügyekre is, amikről tudjuk, hogy Jézus korában milyen zavarosak voltak ezek a templomi pénzügyek, és rávilágít az egyéni, meg a családi pénzügyeinkre is. Ó, mennyi ember odaadja magát a pénznek, és milyen kevés ember ad oda a pénzéből Istennek. Valaki úgy fogalmazott, hallottuk mi már ezt, hogy az embernek a zsebe tér meg legutoljára. Egyszer egy lelkipásztornak panaszkodott egy gyülekezeti tag, egy templomba járó asszony, hogy miért engedi meg Isten ezt a sok nyomorúságot a világon? Azt a sok szegénységet? Miért van annyi éhező ember? És a lelkész csendesen visszakérdezett. Mondja, drága asszony testvérem, hajlandó lenne-e a havi jövedelmének a 20%-áról lemondani, és odaadni a szegényeknek? Hát hogy gondolja, 20% az sok. És a lelkész mosolyogva csak ennyit állapított meg. Mit gondol, hogy Isten hogyan akar gondoskodni a világ szegényeiről? Nem azok által, akiknek többet adott? Elváltak, és nem sokára nyugtalan szívvel felkereste újra a lelkészét ez az asszony. És elmondta őszintén, hogy azon az éjszakán nem hagyta nyugton a lelkésznek ez a kérdése. És akkor kezdte föl eltározni az ő vagyonát, hogy tulajdonképpen sokat is örökölt, és úgysem viszel semmit. És valóban eldöntötte, hogy a vagyona 20%-át szétosztja a szegényeknek. Rádöbbent arra, hogy Isten általa is akar gondoskodni azokról a szegényekről, akik miatt úgymond számon akarta kérni magát Istent. Igen, szükségünk van arra, hogy Isten a pénzügyeinket is átvilágítsa. De az asszonyok udvarában egy házasságtörő asszonyt vittek a farizeusok, az írástudók Jézus elé. Jelképes üzenet van ebben arra nézve, hogy Jézus Krisztus a világ világossága szeretné átvilágítani a mi házas életünket is. Akár ilyen módon is, hogy ha ítélő szándékkal mások lelepleznek egy házasságtörő asszonyt, Jézus rendbe tegye ennek az életét. És rendbe tegye mindnyájunk életét. Hogy ne legyen félrejárás, ne legyen hát mögötti csalása a társnak. És ne legyen szennyes fantázia és bűnös vágy a szívünkben, mert Jézus ezeket is leleplezi és megítéli az ő világosságának fényében. Testvérek, tudjuk, hogy a házasság manapság rettenetes válságban van. Magyarországon minden két órában kimondanak egy válást. Micsoda sötét kép ez a házasságok rendjén. Azt mondja Jézus, aki engem követ, az nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Még a házasság területén is. Aki engem követ, mondja Jézus, nem járhat a sötétségben. Testvérek, itt egy olyan görög szó szerepel, aminek négyféle jelentése van. Az első jelentés az egy katonai jelentés. Amikor a katona követi a parancsnokát oda, ahová az megy. A második jelentése a rabszolgasság világából való. Amikor a szolga követi az ő urát, lesi minden mozdulatát és óhaját. A harmadik jelentése, amikor hallgat valaki egy bölcs tanácsadó szavára. És azt követi, azt gyakorlatból ülteti. A negyedik jelentés ennek a követésnek az, hogy az érvényben levő törvényekhez, normákhoz igazodik valaki. És ehhez ragaszkodva rendezi be az életét. Így követjük mi a mi urunkat, a világvilágosságát. Engedelmesen, lesve az ő parancsát, az ő óhaját, az ő mozdulatát, az ő bölcs tanása szerint rendezve be életünket. Testvérek, a világosság az fény, az sugárzás, tudjuk, az egy energia, ami Jézus Krisztusban megjelent, az nem más, mint Isten sugárzás. Jézus Krisztus közelében Isten lénye ragyogott fel, és ez a mennyei sugárzás került át a tanítványokra is. Emlékszünk, mikor ott van Péter, Jakab, János a megdicsőlés hegyén Jézussal, és látják a tanítványok, hogy Jézus arca ragyogott, mint a nap, a ruhája fehér volt, mint a napfény. És elragadtatásában Péter azt mondja, Uram, jó nekünk itt lenni, maradjunk itt örökre. Mert az Isten fény, özöne, sugara ölelte körül ezeket a földhöz tapadt életű tanítványokat. Testvérek, Jézus nem csak azt mondja, mint tudjuk, hogy én vagyok a világ világossága, hanem a tanítványokra mutat, és azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága. A hegyi beszédben Máté evangéliumában olvassuk ezt. Ti vagytok a világ világossága. Testvérek, mennyire tudunk mi a Jézus Krisztus tisztaságából, szentségéből tovább sugározni valamit? Az ő békéjéből, az ő nyugalmából, az ő derűjéből mennyi sugárzik tovább rajtunk, mások felé. Azt mondja Jézus, gyertyát nem azért gyújtanak, hogy a vék alá rejtsék, hanem hogy a gyertya tartóba tegyék, és világítson mindazoknak, akik a házban vannak. Mennyire világít a mi keresztény életünk, a hétköznapi életünk. Mennyire világít a becsületességünk, a tisztességünk. Testvérek, ezek mind-mind mérlegre teszik a mi kereszténységünket. És bizony nagy kérdés, hogy az élet hogy fog zárulni. Mert ha mi Jézus Krisztus követjük, és nem járunk sötétségben. Ha való igaz az, amit Pál apostol úgy fogalmaz az Efézusiakhoz intézett levélben, hogy ti régen sötétség voltatok, de most világosság vagytok az Úrban, ezért éljetek úgy, mint a világosság fiai. Ha ez így érvényes reánk, testvérek, akkor mikor jön majd a ma utolsó este, amikor ránk borul az elmúlás homálya, akkor nem kell rettegni, nem kell félni. Goethéről, a nagy költő fejedelemről azt olvassuk, hogy halálos ágyán felkiáltott kétségbe esve a barátaihoz fordulva. Több fényt, erre a barátai kihúzták a sötétítő függönyöket. De Goethe nem erre gondolt. Nem arra gondolt, hogy kintről az ablakon át több fizikai fény szűrődjön be a halottas szobába. A lelkét gyötörte az a sötétség, ami rátelepedett. Tudjuk, hogy noha nagy szellemóriás volt, de erkölcsi élete egyáltalán nem volt példamutató. Victor Hugo neve is nagyon ismerős, a híres francia regényíró. Halála előtt kétségbe esetten úgy kiáltott fel, fekete fényt látok. Ilyen ellentmondásos. A fény az nem fekete. És ő mégis azt mondta, hogy fekete fényt látok. Valami nem volt rendezve a lelke mélyén, amikor jött az utolsó órája. Testvérek, nekünk más esélyt adott a világ világossága. Azt mondja, aki engem követ, nem járhat sötétségben. Övé lesz az élet világossága. Akkor is, amikor jön a fizikai, a testi elmúlás. Ezért mondja egy keresztény költő, Puszta Sándor, küldj fényt, Uram, belső ragyogást. Napórámon elnyugszik az árnyék, nem sokára csend lesz. Fényt gondolataimnak, fényt szavaimnak, fényt tetteimnek, és mibe hazatérek, adj fényt majd az estnek. Igen, napóránkon elnyugszik egyszer az árnyék. Homokóránk, homokszemei leperegnek egyszer, nem tudjuk, mikor pereg le az utolsó szem. Az elmúlt héten 3 temetés volt, holnap újabb temetés vár rejánk. Peregnek az utolsó homokszemek egyre több testvérünk életében, miközben a mieink is pereg. És ilyenkor ezt kell nekünk is kérni. Küldj fényt, Uram, belső ragyogást! Fényt a gondolataimnak, szavaimnak, tetteimnek, és adj fényt majd az estnek, az utolsó estnek, amikor végleg lehunyom a szememet. Hogy ne a sötét semmibe hújjon az én por életem, hanem megérkezzen a te mennyei dicsőségedbe. Áldott legyen a világ világossága, Jézus Krisztus, hogy ő ezért is jött, hogy minket fölkészítsen az ő követése rendjén az örök világosság honába való megérkezésre. Amen. Gyertek, drága testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival, elénekelve a 413-as énekünknek az első két versét. A 413-as ének így kezdődik, mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy.
Thank you.
Áldott légy, Urunk, Jézus Krisztus, azért, hogy világosságaként jöttél a bűn sötétségétől megterhelt életünkbe. Bocsásd meg, ha sokáig kerülgettük ezt a fényt, és nem akartunk ennek a fénykörébe belépni. Féltünk a leleplezéstől. Féltünk, hogy kiderül sok-sok szennyes titkunk. De köszönjük, hogy nem azért jöttél, hogy ítélkezz, hanem azért jöttél, hogy megmentsd ezt a világot. Megtartsd az elesett, bűnbe bukott embert. Köszönjük hálaadással, hogy ilyen megtartó szeretettel közeledtél nem csak ahhoz az asszonyhoz, akit a farizeusok és írástudók halálra szántak, hanem hozzánk is így közeledsz ma is. És ezért van esélyünk arra, hogy megszabaduljunk életünk minden sötét titkától, minden olyan rejtett bűnétől, ami terhel minket, ami kísért, és ami sokszor nem hagy nyugton még álmunkban sem. Istenünk, leplezz le mindent, ami nem odavaló az életünkbe, hogy takarodjon onnan minden sötét pincebogár, és életünk felszabaduljon, kilépjen végre a napfényre, és tudjunk sütkérezni a te szeretetednek, bocsánatodnak, jóságodnak a fényében. Köszönjük neked, Jézus, hogy így akarod elűzni a fájdalomnak, a gyásznak, a veszteségnek a homályát mindazok szívéből, akik most szeretteiket gyászolják, légy irgalmas hozzájuk, és vigasztald meg őket. Köszönjük, hogy újra és újra megszólalsz te a mi életünk mély pontjain, a koporsók mellett is, mint a feltámadás ura, aki legyőzted ős ellenségünket, a halált is. Köszönjük, hogy így fogsz megszólalni a holnap délutáni temetésen is, és hiszük, hogy így fogsz megszólalni. Valahányszor nagy szükségünk van a te világító jelenlétedre. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, mondják ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy, Urunk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, a hirdetéseket. A szeretett szolgálati persejbe még a mai nap folyamán, utolsó januári vasárnapon is, a Buzás Bocsárdi kis gyülekezet anyagi támogatása céljából fogadunk el külön adományokat. Szomorú szívvel jelentem, hogy az elmúlt hét folyamán három alkalommal is kellett koporsó mellé állnunk a gyülekezetünk közösségében. Hétfőn temettük özvegy Manaszes Róza asszonytestvérünket, aki 78 évesen hunyt el hosszas betegség után a Hóvirág utca 10 szám alatt. Gyászolják három fia, lánya, hét unokája, testvére és további hozzátartozói. Kedden kísértük utolsó útjára Udvar András testvérünket, aki 66 évesen hunyt el a Kozsoknyai utca 4 szám alatt. Gyászoljött felesége, fia, lánya, három unokája és családtagjaik. Szerdán temettük Kupa Árpád testvérünket, aki életének 68. évében hunyt el a Cukorgyár utca 10 szám alatt, gyászolt felesége, lánya, két fia és további hozzá tartozói. Imádkozó szeretettel kérjük Isten lelkének vigasztalását minden gyászoló és kegyelettel emlékező testvérünk részére. Holnap délután 3 órakor fogjuk temetni Zondi Anna testvérünket, aki életének 62. évében hunyt el hosszas betegség után a Gyöngyvirág utcában. Isten vigasztalja ott is a gyászoló család tagjait. Megjött az Üzenet című újság, legfrissebb száma, akik megrendelték, átvehetik, akik még nem fizettek, kérem, hogy rendezzék a fizetnivalójukat, és akik csak 20 lejt fizettek, még pótolják ki 4 lejjel, mert az egész évre 24 lej az üzenetnek a megrendelése. A református család pedig 10 lej, akik még nem fizették, kérem, azok is rendezzék, mert már ki kellett fizetnünk az esperes hivatalban mindkét újságot. Érkezett egy újfajta imádságos könyv betegeknek szóló, hátul az asztalon néhány darab van, vásárolható 10 lej az ára, az a címe, hogy az Úr az én pásztorom. Kórházlelkészek írták ezt az imádságos könyvet, akik sok-sok súlyos szenvedő beteg testvér között forgolódnak nap mint nap. Még kapható a Viski Feri bátyám állítatos könyve is, az 35 lej hátul az asztalnál. Szeretettel köszönjük meg azon asszony testvéreknek, akik hozzájárultak a vendéglelkészek ellátásához, azt az áldozatot, szeretetet, amivel felsorakoztak, hogy az elmúlt héten az imahét alkalmával minden lelkész testvérünket el tudjuk méltóképpen látni. Még azt hirdetem, hogy a gyalui csendes napokra február 22-24-re még vannak helyek, akik szeretnének jönni erre az alkalomra, hátul az asztalnál iratkozzanak fel, vagy jelezzék, kérem, nekem. Most pedig testvérek, imahét záró urvacsorára készülve énekeljük a 264-es éneket. A 264. énekünk mindkét versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje.
Testvéreim, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát, megírta ezt az első 3 evangélista, a legteljesebben Pál apostol a korintusokhoz írt levelében, az első levél 11. részének 23 és azt következő verseiben a következő képpen. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tiéretetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána a vacsorát, és ezt mondotta, e pohárom az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, vagy isztátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek. Azért, aki méltatlanul eszi az Úrnak kenyerét, vagy issza az Úrnak poharát, az vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Amen. Kedves testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztus azon az éjszakán szerezte az Úri Szent vacsorát, amelyen elárulták. Ez a zsidó ünnepkör szerint az az este volt, amikor a zsidók azért ültek össze, hogy a Páska bárányt megünnepeljék, amikor arra emlékeztek, hogy az egyiptomiból kiszabadultak, hogy Isten csodálatosan megmentette őket Egyiptomból. Már délután 2 óra fele nekifogtak, hogy levágják a bárányokat éppen azért, hogy este mindenkinek jusson. Mindenkinek kötelező volt ezen az ünnepen részt vennie. Éppen ezért Jézus és a tanítványai is összeültek azért, hogy egyenek. És a vacsora végén Jézus Krisztus a következő szavakat mondta a tanítványoknak. Ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Kedves testvéreim, ezzel Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy csukják be a testi szemeiket, és nyissák ki az ő lelki szemeiket, hogy rá tekintessenek. Keresztelő János is azt mondta, amikor megkérdezték tőle, hogy te vagy-e a messiás, akit várunk, akkor azt mondta, nem, nem én vagyok. Jézus Krisztusra nézzetek, ne rám nézzetek, aki vízzel keresztelek, hanem tekintsetek arra, aki tűzzel és szentlélekkel keresztel. Az Isten bárányára nézzetek, Jézus Krisztusra. Isten ezen az Isten tiszteleten is, ami szemeinket is így szeretné elvonni a földi dolgokról, a nehézségektől, a bajoktól, mindazoktól, amelyek elvakítják a mi szemeinket, éppen azért, hogy ne tudjunk a mi Urunk Jézus Krisztusra tekinteni. Nézzünk tehát Jézus Krisztusra, aki most a mennyben van, azonban lenyújtja az ő ajándékait az úrvacsorában, ami számunkra, a következő szavakkal. Vegyétek, egyétek. Ezzel Jézus Krisztus azt mondja a mi számunkra, hogy ő nem ment el közülünk, hiszen ma is itt van ezen az Isten tiszteleten, hiszen ő maga mondotta azt, hogy ha ketten vagy hárman egybegyülünk az ő nevében, akkor ő is ott lesz. Illetve ezzel Jézus Krisztus az ő közösségét is felajánlja. Azt mondja, hogy nekünk közösségünk lehet vele, hogy ő táplálja a mi lelkünket, és nem csak erre az életre, hanem egészen az örökké valóságra is. Pál apostol erről beszél, amikor megkérdezi azt, hogy az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünkkel. A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünkkel. Hittel kell nekünk erre válaszolnunk. El kell fogadnunk azt, hogy Jézus Krisztus, ma mint élő Isten szeretne velünk találkozni. És boldogan el kell fogadnunk a felkínált közösséget. Kedves testvéreim, amikor Jézus a tanítványaival vacsorált, akkor rámutatott a kenyérre, és azt mondotta, hogy ez az én testem. És ezzel azt mondta ki, hogy ez én vagyok. Ezzel azt akarta mondani, hogy táplálni fog bennünket, hiszen akkor Egyiptomban a Páska ünnepén a zsidók nem azért ettek a bárányból, nem azért ettek abból a kenyérből, mert nem volt más dolguk, hanem azért ettek, mert tudták, hogy jön a következő nap. És következő nap el kell induljanak a puszta felé, és oda erő kell a mindennapokhoz. Jézus erről beszél a János evangéliumában, hogy a kenyér az én testem, és ez étel, és a bor az ital, amelyik táplálja a ti lelketeket. Azt kell meglátnunk, kedves testvéreim, hogy elerőtlenedett lelkünk áll most szemben az élet urával, Jézus Krisztussal. Mert míg a kenyér az testi táplálék, addig az úrvacsora lelki táplálék, mert egy lelki szükséget, hiányt akar pótolni. Azt szeretné, hogyha a lelkünk innen megerősödve, megszilárdulva távozna el, éppen azért, hogy ezen a földi úton az ő dicsőségére tudjon élni. Pál apostol arról a kenyérről, amelyet a tanítványok akkor megettek, így nyilatkozik, mert egy a kenyér, egy test vagyunk sokan, mert mindnyájan egy kenyérből részesedünk. Ez azt jelenti, hogy bennünket, akik itt és most az úrvacsorát vettük, a mi úrunk Jézus Krisztus összekapcsol, mert azzal az emberrel tudunk igazán kapcsolatra lépni, akivel egy kenyérből ettünk, akivel egy pohárból ittunk. Úgy is mondhatnánk, testvéreim, hogy az úrvacsorában lettünk és leszünk egymás testvéreivé. Ezzel azt akarja elmondani a mi úrunk Jézus Krisztus, hogy ne a különbségeket keressük ezek után, hanem keressük azokat a dolgokat, amelyek egybe kötnek bennünket. Legyünk ezen az Isten tiszteleten, és ez Isten tisztelet után a szerető testvér. Legyünk egymásnak a békességre törekvő testvérek. Legyünk irgalmasok egymáshoz. Legyünk megbocsájtóak. Legyünk azok, akik mosolygósan a másikra tekintünk. Imahét alkalmából, amikor nem csak itt Kolozsváron, hanem egész Erdélyben, Marosvásárhelyen, Zilaon, Nagyváradon, Székelyudvarhelyen, de az egész világon a keresztények egységéért imádkoztunk. Különösen aktuális Jézus Krisztusnak ez az üzenete most számunkra. Azt szeretné elmondani, hogy testvéreim, amikor innen elmegyünk, akkor egyre inkább szólítsuk egymást atyánk fiának. Egyre inkább legyünk egymásnak jó házastársai, igaz barátai, jóságos, tisztességes és becsületes magyar testvérei. Kedves testvéreim, akkor tudjuk valóban elvenni Isten ajándékait, hogyha megbánjuk bűneinket, hogyha kérjük Istent, hogy bocsássa meg azokat, majd az apostoli hitvallásban meg is valljuk hitünket, illetve hisszük és valljuk mindazt, amit ő elmondott, és ezért a jókért mi ígérünk és fogadunk is valamit. Isten, mint vendéglátó gazda, megterítette az ő asztalát, gyertek, készüljünk a vendégségre. Amen.